Jó estét kívánok mindenkinek, jelentkezem minden Rishonet Zionból. Köszönöm mindenkinek, aki ezen a késő órán is velem tart. Egy héttel ezelőtt elkezdtünk tanulni zsidó történelemről, azt is egy különleges aspektusban. Közben én meg elfelejtettem megnézni, hogy esetleg vannak már bejelentkezők, és nem teljesen üres járatra kezdtem elbeszélni. Mindjárt meglátjuk. Üdvözlöm az első nézőt. Most kezdek el beszélni, megismétlem, amit mondtam, hogy még esetleg kicsit élőadásban el lehessen csípni. Csak egy pár másodperc, mire elkezdtem, de most már látom, hogy négyen vannak, úgyhogy mindenkit üdvözlök, szép estét. Köszöntök mindenkit, aki ezen a késő órán is itt van velem, és tanul egy kicsit a zsidó történelemről. Egy héttel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni zsidó történelemnek egy bizonyos részével, mégpedig azzal a részével, ami a profécia utáni. És azt beszéltük, hogy a következő pár órában arról az időszakról fogunk beszélni, ami alatt kialakult az a fajta váltás a zsidóságban, hogy a profécia jellemezte korszakról áttérünk a halacha jellemezte korszakig. Beszéltünk ugye sok mindenről, hogy az első olyan közösség, aki tulajdonképpen ennek a nagy változásnak a szelét elhozták, az a Szent Gyülekezet volt, és az ő társaságukban pedig még Ezra, Nehemia, tehát egy olyan közösség, akik tulajdonképpen a babiloni fogság, illetve a babiloni számüzetés utáni időszakra kellett, hogy reagáljanak. A mai órán az igazságos Simonnal fogunk foglalkozni, mindenek előtt azonban tényleg a múlt órára egy kis ismétlést kell eszközölni, hogy képben legyünk, hogy nagyjából hogy jutottunk el Simonhoz, hogy jutottunk el a hellenisztikus korszakhoz, mert ugye nem titok. Simon az igazságos, vagy ahogy az Avot traktátusban is ismerjük, Simon a cadik. Ugye Talmudból is ismert, még van is egy történet, a mai nap fogunk róla beszélni, amikor a Nagy Sándorral van egy híres nevezetes találkozása. Szóval mielőtt ennek neki kezdenénk, kellett, hogy gyorsan vegyük át, hogy mik voltak azok a nagyon fontos változások, amiket az Ansék Neszhet a Gdóla, tehát a Szent Gyülekezet, illetve Ezra HaSoifer, tehát az előkelő papi családból származó, de egyébként szociálisan nagyon érzékeny rendeleteket beiktató Ezra tevékenykedett. Jó, ezek közé a rendeletek közé tartozott, többek között talán a legfontosabb dolog, mert igazából az egész zsidóságunk, az egész zsidó életünk nagyjából ezekből áll, ez az imáknak és az áldásoknak a bevezetése. Igen, imáknak és az áldásoknak a bevezetése. Ugye látjuk, hogy a mai napon mondjuk egy átlag zsidónak, hogyha vallásos életet szeretne élni, akkor az életének nagyjából a 90%-át ezek a dolgok teszik ki. Tehát bármilyen, ugye Dávid király rendelte el, hogy minden nap el kell mondani 100 áldást, most ennek megfelelően egy vallásos zsidó bármit is csinál, előtte áldás mond, utána áldás mond, és áldásokat mondunk ugye az imánk alatt is, tehát ilyen módon teremtődött meg tulajdonképpen annak a lehetősége, hogy egy olyan világban, ahol az addigi központ tulajdonképpen a szentély volt, ugye, ahol a papok, a spirituális elit, ugye a kohénok és a leviták dolgoztak, ahol a közember is elhozhatta ugye a saját áldozatát, tehát ilyen módon tudott érintkezni a spiritualitással. De rájöttek arra, ugye a vezetők, és ugye azok, akik szociálisan erre kellő érzékenységet mutattak, hogy sajnos a kisembernek, közembernek ez a fajta érintkezés, ez nem mindig áll a lehetőségében. Pláne azáltal, hogy ugye volt is egy óriási nagy elszakadás az addigi hagyományoktól. Mert ugye a babiloni számozatás az mindig 70 évig tartott, és akkor, amikor a perzsa birodalom ugye megalakult, felváltotta a babiloni birodalmat, és az új uralkodó, akit ugye magyarul szoktak Krózusnak mondani, Herodotosz török, görög történetű Krojszosznak, de egyébként ezzel a könyvében, meg a Bibliában Círusnak, legalábbis az Émidi Biblia fordításban Círusnak ismertő meg. Tehát ő ugye mondta a zsidóknak, hogy akkor vissza lehet menni a Szentföldre. Egyébként ezt a fajta engedményt nem csak a zsidóknak tette meg, de minden más népnek is, aki a perzsa birodalom hatásköré alá tartozott, ezt lehetővé tette, mert szerette volna, hogyha ezek a népek valahogy a a birodalomnak a nyugati határán tudnak letelepedni. Ráadásul egyébként, csak hogy látszik, hogy tényleg mennyire együtt volt ebben, mennyire együttműködő volt ebben a Círus, ezt a perzsa állami, perzsa királyi kincstárból finanszírozta ezt az Ariát. De mi történt ezután? Ez az, amit láttunk. Hát a nagy várakozások, ugye a nagy katarzis, hogy haza lehet menni ugye a Szentföldre, ez valahogy nem váltotta be azokat a vérmeseményeket, mint amiket még azok a kevesek, akik még emlékeztek a szentföldi tartózkodásra, és továbbvitték magukkal a hagyományt, és annak ugye nagyon intenzív megőrzését, és tartózkodtak az asszimilációtól ugye Babilonba, ami az akkori világnak a közepe és kulturális fővárosa volt. Tehát ezek az emberek még emlékeztek, de nagyon kevesen voltak azok, akik nagy lelkesedéssel csatlakoztak volna. Most a nagyon keveseket úgy kell érteni, hogy mondjuk pár tízezer ember esetleg csatlakozott, de messze nem abban a mértékben, mint amit mondjuk szerettek volna. Ugye a spirituális vezetők, akik szerették volna visszatéríteni, ugye visszaidézni ugyanazokat az állapotokat, mint amikből ugye a számüzetés megtörtént, illetve annál azért jobban, mert tudjuk, hogy olyankor hát az állam igazából nem volt a legjobb állapotában. De azt kellett látni, hogy ugye több nehézség is van, és az egyik legnagyobb nehézség minden más, mert ugye az asszimiláció volt, ugye már az előbb is mondtam. Egy nagyon komoly probléma, ugye ma is látjuk azt, hogyha például valaki mondjuk a vallással szeretne foglalkozni, és nem tud héberül vagy angolul, akkor az nagyon, az angolt azért mondom, nem azért, mert az a vallásnyelve, de az angol az olyan világnyelv, hogy most már mindenből van ugye angolra fordított irodalom, hogyha nem eredeti. De azt ugye látjuk, hogy ha valaki ezt nem tudja, akkor sokkal korlátozottabban tud hozzáférni ezekhez a forrásokhoz. És felismerték ugye a zsidóvezetők ezt a problémát, és ezért próbáltak valahogy olyan rendeleteket hozni, amikkel segítik azért valamilyen módon ezt az újracsatlakozást. Az egyik ilyen volt Ezrának például az a rendelete, hogy korábban a tóra tekercsek, a mezőzék és a filének azok ugye mikor korábbra megyek vissza. A lényeg az, hogy a korábban ugye a héber nyelv és a héber írás mód volt alkalmazott. Ezután, amikor volt ugye ennek a babiloni számüzetésnek a csúcspontja, akkor ugye átértek az asszír nyelvre és az asszír írás módra. Majd az Ezra ugye azt léptette rendeletbe, hogy legyen az, hogy ilyen nyelvet megtartjuk, mert mégiscsak az a szent héber nyelv, viszont az írás módot, azt az asszír módon lehet írni, hogy az emberek mégiscsak el tudják olvasni, ne legyen ezzel nehézségük. És azt látjuk egyébként, hogy aztán a nagy gyülekezetnek az egyik fő imája is tulajdonképpen ezzel kapcsolatos volt. 24 böjtöt tartottak meg egy évben, azért, hogy a szojferek, tehát ugye a tóra tekercs, a tfilin, meg sem a mezőzetekercsek, meg az írói, azok ne gazdagodjanak meg nagyon. Mi volt ennek az egésznek az értelme? Az, hogy azáltal, hogy ugye szélesebb rétegek számára kinyitották a kaput, ugye a csatlakozáshoz, az olvasáshoz, ahhoz, hogy olyan írásmóddal tegyék a tömegek számára elérhetővé a tórát, a tanulást, a hagyománynak az őrzését, ami számukra is értelmezhető volt valamilyen módon, ezáltal ugye a kereslet is megugrott. Tehát hirtelen elkezdett nőni azoknak az embereknek a száma, akik szerettek volna ugye szajféri szolgáltatást, tehát írói szolgáltatást igénybe venni, legyen szó akár tóratekercsről, mezőzéről vagy filénről. Mi történik akkor, amikor egy szolgáltatás az ugye nagyon kapós lesz, az árak felemelkednek, ha pedig az árak felemelkednek, akkor nagyon sokszor a szolgáltatók ugye elkényelmesednek, és azt mondják, hogy hát igen, az a tevékenységem az nagyon szent, és elkötelezett voltam, de azért most már ideje lenne egy kicsit szögre akasztani a futócipőt, egy kicsit letenni a lantot, megpihenni ebben, és ugye az ánsék necetök dóla, vagy a szent gyülekezet, ugye ez az, amit megértett, hogy ez egy nagyon komoly veszély lenne, és ezért rendeltek el böjtöt, hogy valahogy ennek gátat szabjanak. Ők rendelték továbbá el, illetve Ezra iktatta be, de ugye meg ugyanez a korszakhoz fűződik, a rendszeres tóraolvasást, ezt a rendelkezést pedig egy olyan arab bibliai történetre alapozták, amikor a zsidók 3 napig vándoroltak a sivatagban, anélkül, hogy tudtak volna innit csillapítani a szomjukat, és harmadik nap tudtak kéni, és akkor az volt a rendeletnek a lényege, hogy ugye ne teljen el úgy három nap még egyszer két ivás között. Na most itt az ivásnál, itt a spirituális ivásra gondolunk, hogy ahogy a víz az csillapítja ugye az embernek a szomjúságát, úgy a tórának az olvasása, a tórának a tanulmányozása, más szóval a hagyományhoz való kapcsolódás, az csökkenti azt a fajta spirituális szomjat, ami minden zsidóban ideális, és ebben ugye ott van, és amit csak ugye ki kell szolgálni. Tehát ez volt ennek a lényege. Jó, mi az, amire... Igen, fizetés biztosítottak az írnokoknak. Jó. Akkor most pedig kezdjük is el, vágjunk bele a második fejezetbe. Egyébként az, aki most kapcsolódna bele a közös tanulásba, annak mondom, hogy Benjamin Laurabinak tanulunk a könyvéből, és azért az ő könyvében tanulunk, mert ez az, amit találtam, amit egy rabbi írt, tehát a szentély, második szentély időszaka, illetve ugye a számvezetés utáni időszaknak a történelmében rabbinikus szempontból foglalkozik, illetve nem is úgy rabbinikus szempontból, hogy rabbinikus forrásokat vesz alapul. Tehát mi is már az elmúlt órán is azt csináltuk, hogy amikor beszéltünk egy adott dologról, egy adott jelenségről, vagy egy személyről, mondjuk Ezráról, akkor elsősorban arra támaszkodtunk, ami mondjuk a Talmudban, vagy egyéb rabbinikus keletkezési művekben olvasható. Úgyhogy vallásos értelemben ez egy autentikus megközelítés. Jó, menjünk akkor vissza kicsit megint új időben, illetve most már a nagy gyülekezettől előre. Simon az igazságos. És megint az atyák bölcstraktátusaiban, ahogy eddig is szinte minden órán, ha nem mindegyiken, olvasok fel egy részt. Miért? Azért, mert Simonnal a Czadikkal is itt találkozunk. Rögtön Samuel Ima könyvének a 287. oldalán ugye van, ugye elkezdődik az atyák tanításainak a szövege, és itt rögtön az első fejezetnek a második misnája mondja, bemutatja tulajdonképpen Simon. Simon az igazságos, tehát Simon a Czadik, Simon az igazságos, a szent gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Ő mondta, három dolog a világ alappillére, vagyis ezeken áll a világ. Első, Tóra, második, a szentélybeli szolgálat, három, a jó cselekedetek. Tehát még egyszer jegyezzük meg, mit tudunk. Simon a Czadik, ő az Ánsék Neszetek Dólának, tehát a szent gyülekezetnek volt, szent gyülekezet nemzedékének volt ugye a tagja, hozzájuk tartozott, és ő volt az egyik utolsó túlélő tag. Ő volt az egyik utolsó, akiről tudunk, aki közéjük tartozott, és akinek ismerjük a tevékenységét. Mit tudom még? Az, hogy az ő tevékenységének három alapillére volt, illetve az ő tevékenységén, ő azt mondta, hogy a világ három alapillére nyugszik, de az ő tevékenységét is majd látni fogjuk, hogy ez a három alapillér vezérelte. A Tóra, szentélybeli szolgálat, ugye itt most a szentélyre, a klasszikus szentélyre gondolunk, Jeruzsálem szentélyre, illetve a mindenkori szentély, most hogyha éppen a hordozható szentélyre van szó, és három a jó cselekedetek, Gemilus Hasodim. Jó, fontos, hogy ezeket megjegyezzük, mert vissza fogunk kapcsolni ezek gondolathoz. Egy kis politikai és történelmi bevezetés, milyen időszakra esik a Simonnak, a Czadiknak a tevékenysége. Azt tudjuk, hogy a szent gyülekezetnek a tevékenysége az nagyjából a polgári időszámítás előtti 450 és 300-ra, tehát mint egy 150 éves periódusra datálódik, és ez volt az a korszak, ennek a korszaknak a vége felé élt Simon. Na most, amikor megemlítettük, hogy Nagy Sándorral nagyjából egykor is ugye szól és róla egy legenda, akkor tudjuk, hogy mondjuk amikor a 4. század végéről beszélünk, akkor az mindig úgy kell nézni, hogy 300, és akkor valami kis szám, ugye? Mert amikor ante, tehát amikor a minusz, tehát a időszámítás előtti, polgári időszámítás előtti évekről beszélünk, akkor ugye a század végét, azt mindig ugye az alacsonyabb számok jelzik. Tehát azt mondom, hogy Nagy Sándor uralkodott mondjuk a 4. századnak az utolsó harmadában, akkor az pontos, mert azt tudom mondani, hogy 336 és 323 között. Ugye? 13 évig, majd itt látjuk a szöveg egyébként azt fogja mondani, hogy 12, ez már lényegtelen, ez a kis eltérés. Jó. Mi volt ebben a korszakban a legeslegfontosabb esemény? Az, hogy a 4. századnak a végén, tehát mínusz ante 4. századnak a végén a perzsa birodalom az összeomlik. Ugye az a perzsa birodalom, amit ami még korábban a zsidóknak ugye megadta a lehetőséget ugye a visszatérésre, ugye a Círuson keresztül, és helyébe belép a hellenisztikus birodalom, ami ugye a görög királyságokból áll, görög, perzsa és makedon királyságokból áll, és ez egyfajta kulturális olvasztó tégely, ami az életnek minden szegmensére kiterjeszti a hatását. Ugye nagyon érdekes, hogy a zsidóság az folyamatosan úgy élt a számüzetés óta, hogy más kultúrákkal volt nagyon szoros kötelékben, és ez az, ami ugye egy folyamatos konfliktust, egy ilyen húz meg, erez meg játékot eredményezett, mert ugye mindig ki voltak téve az asszimilációnak, ugye nem csak ugye akkor, amikor mondjuk Izraelen kivolvattak, de akkor is, amikor Izraelen belül azonban másoknak a fennhatósága alatt, és mindezek mellett pedig ugye szerettek volna valamelyest azért ugye békésen együtt élni. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez ugye végig kísérte mindig a zsidóság történelmét, akár a mai napra is gondolhatunk, hogy ez most is így van. Jó. A helleni, ugye ez az óriási birodalom, amit a Nagy Sándor tartott egyben, ez azért nagyon hosszú ideig nem tudott fennmaradni, és utána a kisebb birodalmakra oszlott. Köztük volt a Ptolemaidáknak ugye a területe, a Szeleukidáknak a területe. Szeleukidák voltak azok, akik Szíria fölött és az azt környező tartományok fölött terjesztették ki a fennhatóságukat, és egyébként ehhez a területhez kötődik ennek az időszaknak egy érdekes innovációja, amiről a Talmud is megemlékezik, az a fajta időszámítás, amit az adósság levelek vagy adósság dokumentuk alapján számítottak, és ezek alapján a Szeleukida időszámításnak a kezdete, tehát az első évvel azt mondjuk, hogy ez az időszámításunk előtti 312. év volt. Ez csak egy érdekesség. Igen, és az, hogy ez mennyire egyébként teret nyert akkor, az akkori kultúrában ott, azt látjuk, hogy az Avoda Zara traktátusa, ugye ez egy talmudi traktátus, ennek a magyar fordítása a bálványimádás, tehát különböző bálványimádásokról beszél, ugye adekvát, hogy most is egy ilyen környezetről ad beszámolót, ugye, mert mindig, amikor idegen környezetben, vagy idegen környezettől körülvéve volt a zsidóság, akkor ugye a bálványimádás az mindig valahogy beszűrődött a kultúrába. Tehát ezzel kapcsolatban mondja Avoda Zara traktátusban Rabbi Nachman, hogy a diaszpórában, tehát ugye a szétszólatásban mi csak a görög királyok alapján számoltuk ugye a naptárt. Jó. Azt látjuk tehát, hogy ez volt az az időszak, amikor a Simon tevékenykedett. Ez volt az az időszak, ami ugye egy óriási változást hozott. És nézzük meg valamit. Igen, azt, hogy mi a kapcsolat Alexandrosznak, tehát Nagy Sándor felemelkedése és a profécia eltüntetődött. Ugye ezzel kezdtük az egészet. Hogy az a pár óra, amiről most beszélünk, azzal a fajta váltással foglalkozik, hogy a profécia az kimegy Izraelből, ugye a zsidó nép az a profétákon keresztül tartotta a kapcsolatot nagyon erősen az örökkévalóval, ugye a Mózes könyve folyamatosan erről beszél, ugye ott Mózes és Áronon keresztül, de később is ugye, amikor Jósua az átkerül a stafétabot. A lényeg az, hogy az egész szanakban, egész Biblia időszakban azt látjuk, hogy a proféták voltak azok, akikkel a zsidóság kapcsolatban állt, és akiken keresztül tulajdonképpen Istennek a hangja, Istennek az üzenete az elérhető volt. Azt látjuk viszont, hogy Alexandros föltűnésével, tehát a hódító Nagy Sándor föltűnésével, és az azt követő időszakban valahogy ugye ez a profécia elhalt. Már nem ismerünk annyira profétákat, és ezt örökíti meg, most mivel ez egy bibliai vers, ezt próbálom a fordításból, mert olyan a szövegben, hogy nem szeretném kisúlyamból fordítani. Tehát Dániel könyvében van egy erre utaló mondat, ami arról beszél, hogy valahogy összefüggésben van Nagy Sándornak a feltűnése, és a profécia megszüntet. Jó? Igen. Dániel könyvének a 8. fejezete, és a 21. passzuk 21. versét olvasom, azt mondja, a szőrös bak pedig Jáván királyas. A nagy szarv, mely szemei között van, az az első király.
Jó.
Nézzük még egy passzukot. Könyv azt írja a 11. fejezetnek, 3. 4. passzukja. Majd támad egy vitéz király, és uralkodik nagy uralommal, és cselekedni fog akarata szerint. És amint támad, megtöretik a királysága, és szétosztik az égnek 4 szele felé.
de nem az ivadéka részére, és nem az ő uralma szerint, melyen uralkodott, mert kitépedik a királyság, és pedig mások részére ezeken kívül. Jó. Ezeket az idézeteket egyébként a Széder Olám Rábá című rabbinikus mű idézi, és mindezeket azért idézte Dániel könyvéből, hogy elmondja, hogy ezek a paszokok, ezek a bibliai versorok, amikor a királyról beszélnek, ezek a makedón nagy Sándorról beszélnek, tehát a hódító Alexandroszról, most pont fölcseréltem ezt a két elnevezést, tehát a hódító nagy Sándorról beszélnek, és arról a 12 évről, amíg ugye uralkodott, ugye erre utaltam, hogy én 13-ot számoltam, illetve így tanultam annak idején, itt 12-ről van szó, nem olyan lényeges különbség, de ami fontosabb, hogy a Széder Olám Rába azt mondja, hogy egészen addig a proféták profétáltak az isteni lélekkel. Most ezt angolból fordítom, de mondom, ez a Héberben, ugye Divine Spirit, így van írva. Héberben ez a Ruach HaKodesnek felel meg, amit nem szeretnék Szentléleknek fordítani, mert esetleg fogalmi zavart okozhat, áthallást, de az a lényeg, hogy akkor ne maradjunk ennél, Ruach HaKodes, az azt jelenti, hogy a lélek, ami szent, tehát, hogy egészen addig ugye minden proféta rendelkezett ezzel. A profétaságnak az alapja, hogy az illetőn rajta volt ez a Ruach HaKodes, aminek a segítségével profétált. Na most azt mondja a Széder Olám Rába, az dokumentálja, hogy egészen a Nagy Sándornak a feltűnéséig ez jelen volt Izraelben, viszont amint feltűnt a Nagy Sándor, abban a pillanatban és onnantól pedig valahogy ez eltűnt a világból. És ezután a Széder Olám Rába pedig még ad egy tanácsot, egy utasítást, azt mondja, innentől, ettől a pillanattól és tovább, irányítsd a füledet, ugye a példabeszédeket idézni, és azt mondja, irányítsd a füledet, és halljad meg a bölcseknek a szavát. Tehát mit mond? Az, hogy váltás történik. A Széder Olám Rába elmondja, hogy az Alexandrosznak a színre lépésével megtörténik ez a váltás, hogy egészen eddig a prófétákat hallgattuk, és most pedig elkezdjük hallgatni a bölcseket. Ugye már a múlt órán beszéltünk arról, hogy az a szinte kiabáló, ordító hiány, hogy a papok nincsenek benne, ugye az Avot traktátusának az elején, ugye a hagyomány láncolatában felsorolva, ugye amikor arról beszélünk, hogy Mózes kapta a Tórát Szinájtól, tehát Istentől, és azt továbbadta Jósuának, így tovább, vének, bölcsek. A lényeg az, hogy ott van egy állomás, ami ugye nagyon érdekes, hogy kimarad, ez pedig ugye a papoknak az állomás, ami azért érdekes, mert ugye ők voltak Izraelben a mindenkori Tóra tanítók és a vallásnak a spirituális mesterei, de ugye beszéltünk arról, hogy az ezt megelőző időszakban azonban a papság egy csalódást jelentett, nem feltétlenül szándékosan, de mondjuk volt egy része, ami korrupt volt, volt egy része, ami nem járt sikerrel abban, hogy kellően nyitott vezetői szemlélettel kinyissa a Tórának és a vallás életnek az ajtaját a tömegek felé. Ugye ez hívta életre azt a szükséget, hogy valamilyen módon Ezra és a szent gyülekezet rendeleteket léptessen életbe, ami segít valahogy a vallási életbe bekapcsolni azokat, akik emiatt a papság miatt, ami egyfajta elitréteget képezett, és úgy óvták, védték a Tórát, egyébként nem rossz szemedből feltételezhető, hanem egyszerűen csak egy nem a történelmi szükséget nem jól felismerő vezetői attitűd miatt, tehát akiknek az volt az eredménye, ugye, hogy a nép elidegenedett. És akkor azt mondjuk, hogy emiatt kimaradtak a papok, a főpapoknak a csoportja, és a profétáktól, tehát rögtön kikre került, tehát a bölcsekre. Nagy Sándorig voltak a proféták, és utána a bölcsek. Jó, ez a Széder Olám Rábának az interpretáció, ez az, amit ő magyaráz. Igen, azt látjuk, hogy bár, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nézzük meg a kronológiát, hogy volt ugye a Perzsa Birodalom, utána volt a Nagy Sándor, és ugye a Nagy Sándort pedig a rómaiak követték utána. Ugye, tehát egy Perzsa, egy hellenisztikus, és ezután a római birodalom. És nagyon érdekes, hogy ugye a hellenisztikus birodalomnak a fennhatósága, amíg ugye a zsidók az ő befolyása alatt voltak, az egyáltalán nem volt olyan hosszú idő, nem volt semmiképpen sem volt hosszabb idő, mint előtte mondjuk a Perzsa, vagy utána a római birodalom. De hatásában mégiscsak nagyon-nagyon komoly volt. Kulturálisan annyira komoly hatást gyakorolt rá, mint hogyha sokkal több ideig lettek volna ott. Teljesen behatolt a társadalomba, leginkább egyébként a társadalomnak a felső rétegében. Jó. Amit tudni kell Simorról mindebben a környezetben,
hogy Simon egy olyan, még az a fajta személyiség volt, és ő az utolsó tulajdonképpen, aki ilyen, egyfajta utolsó mohikának jellemezhető, aki még megtartotta, meg tudta őrizni személyében valahogy azt az egységet, hogy spirituális, vallási vezető is volt, és mellette pedig politikai vezető. Ugye ezután, amit mondtuk, ugye ezután ketté vált valahogy ez a két világ. Tehát valahogy a templomnak a világa, a szentélynek a világa, és utána a bölcseknek a világa, ez ketté vált, és a kettő többé nem fonódott egybe. Ő azonban még egyike volt annak, illetve tulajdonképpen ő volt az utolsó, aki még azt testesítette meg, hogy teljes mértékben a minden témát és minden szegletét a zsidóságnak lefedve tudott vezetni. Jó, ugye beszéltük azt, hogy mi elsősorban rabbinikus forrásokat vizsgálunk, úgyhogy most egy nagyon érdekes történetet olvasnék fel a Talmudból. Most fizikailag nem a Talmud van előttem, hanem ugye ez a könyv, de ez idéz a Talmud Joma traktátusából egy részt, ami ugye Simonnak a híres Alexandrosszal, ugye a Nagy Sándorral való találkozását írja le. Jó? Ezt akkor egyébként a dolog az a Tevet hónap 25. napjához kapcsolódik. Ez egy kisebb ünnep, amit úgy hívunk, hogy a Gerizim hegynek a napja, és akkor a tanít a tradíció az, ami léri ennek az eseménynek a hátterét. Ez a következőképpen hangzik. Jó? Hogyha nem lesz annyira folyékony, mert most azért fordításból mondom, akkor elnézést, de azért ha úgy érzem, hogy nem teljesen értető, akkor újra elmondom. Jó. Tehát Tevet hónapnak a 25. napja, az Gerizim hegynek a napja, és ezen a napon a gyász az nem megengedett. Ez az a nap, amin a kutiket más néven ugye szamaritánosoknak nevezik, és ők pedig szektája volt a zsidóságnak, akik úgy gondolták, hogy ez az újfajta rabbinikus zsidóság, ez egy elhajlás, és egyébként sem a templomhegyen van ugye a szent helye a zsidóságnak, hanem a Gerizim hegyen. Tehát ők egy szektát jelentettek, és azért vegyük figyelembe, hogy ebben az időszakban ezek óriási veszélyt jelentettek, mert ugye a zsidóságnak az egysége, a túlélése forgott kockán, és ilyenkor minden olyan erő, akár belső hatás, nem csak a külső, ami valamilyen módon valahogy, hogy mondják ezt? Hát a szervezet szétzilálja, tehát ami szétzilálja ugye a közösséget, az potenciálisan óriási veszélyt jelentett magába. Tehát ennyit érdemes most a mi kontextusunkban, ez az, amit fontos tudni a kutikról, illetve tehát más nyelvükön szamaritánusokról. Jó. Tehát ez az a nap, amikor a kutik engedélyt kértek a makedón nagy Sándortól, hogy lerombolják az Istenünknek a házát, ez ugye a szentét jelenti. Ő pedig, tehát nagy Sándor engedélyt adott nekik. Erre több ember erről a dologról informálta Simont, az igazságost. Mit tett az utóbbi? Vajon mit tett Simon? Fölöltötte a papírruháját, és Izrael néhány nemes embere elkísérte őt, közben egy égő fágját fittek a kezükben. Jó? Tehát látjuk, elképzeljük magunk elé, Simon megtudja a borzasztó hírt, hogy itt van egy szekta, akik megkapják az engedélyt a Nagy Sándortól, az akkori világnak a legnagyobb vezetőjétől, hogy lerombolják az ő spirituális központjukhoz szolgáló házat, ugye a szentélyt. Hát ez egy tragédia, ugye azt mondom, abban az időszakban ugye a zsidóság az elképzelhetetlen volt a szentély nélkül. Tehát ez amit mondtam, ez a létüket fenyegette, a túléléseket fenyegette alapján, a spirituális túlélés fenyegette. Jó, és akkor képzeljük el, ahogy Simon megy, elhatározza magát, maga mellé vesz néhány másik izraeli vezetőt, fákjával vonulnak, nagyon impozáns jelenség. Egész éjszaka mentek, egyik sétált egyik oldalon, a másik pedig a másik oldalon, egészen hajnal hasadtáig. De most a Schottenstein Talmud magyarázza azt, hogy ez a Talmudnak egy ilyen héberül magyarázat változata, hogy két oldalán sétáltak a Simon a Cediknek, egyik oldalán voltak ugye az ő emberei, a másik oldalon pedig ugye a kuti hírvívők. Mikor a hajnal hasadt, akkor a Nagy Sándor azt mondta nekik, a szamaritánosoknak, kik ezek? Ugye, rámutatott a, őket már ismerte, mert velük már beszélt, amikor engedélyt adott nekik, hogy lerombolják a templomot. Megkérdezte, hogy most kik ezek az emberek, ugye a Simon, az igazságos, akik melletted vannak. Erre a kutik azt mondták, ők a zsidók, akik fellázadtak ellened. Na, most megint esetleg hálás lennék, hogyha valaki beírna, mert ugyanaz történt, mint két hete, hogy nem látom a képernyőt. Úgyhogy ha esetleg valaki ennyit beír, hogy látható vagyok, akkor azt nagyon megköszönöm, mert nekem továbbra is az írja ki egy élőadás. Jó, folytatom közben, remélem, hogy minden rendben van. Igen, tehát megkérdezik, kik ezek? Ugye a Nagy Sándor megkérdezi a kutikot, hogy kik ezek? A kutik válaszolják, a zsidók, akik fellázadtak ellened. Addig, amíg elérték Antipatriszt, az egy város volt, a nap már fölemelkedett, tehát már, már reggel volt, és akkor ott találkoztak. Kik? Ugye a követek, a zsidók és Nagy Sándor. Mikor Nagy Sándor meglátta Simont az igazságost, ő leszállt a szekeréről, és meghajolt előtte. Hoppá! A nagy király, köszönöm Otto, megkaptam az üzenetet. Tehát a Nagy Sándor lelépett a szekeréről, és meghajolt a Simon az igazságos előtt. Ugye el tudjuk képzelni, az akkori világ hatalmas uralkodója egy kis államnak, egy elnyomás, az ő felhatósága alatt lévő kis népnek az egyik bölcselet meghajol. Ugye? Példátlan dolog. Erre azt mondják nekik. Erre azt mondják Alexandrosnak. Helyén való az, hogy egy hozzád, miért, hogy egy nagy király, mint te, az meghajol egy ilyen zsidó előtt, erre Nagy Sándor azt felelte. Az ő képe az, ami engem vezet, amikor egy győztes csatát vívok meg. Erre ők azt mondták. Lehetséges, ezt már, ezt, bocsánat, igen, azt mondta továbbá, miért jöttetek ide? Ugye, még egyszer, Nagy Sándor meghajol Simon az igazságos előtt, megkérdezik a kutik, hogy hogy miért hajolsz meg egy zsidó előtt, erre ő azt mondja, hogy a Simonnak a képe az, amikor én csatában küzdök, akkor megjelenik előttem és a hatására győzök, és erre a Nagy Sándor pedig megkérdezi Simon az igazságos, hogy, illetve a zsidókat, hogy miért jöttetek ide? Erre a zsidók azt mondják, lehetséges, hogy a bálványimádó azok félrevezetnek téged, és arra beszélnek rá, hogy megsemmisítsd azt a házat, azt a szentét, ahol érted és a királyságodért imádkoznak. Okos, ugye? Látjuk, Simon a cedik az egy jó diplomata volt. Nem azt mondta, hogy hát a szuverenitásunkat, a saját hagyományunkat szeretnénk tovább mondani, azt mondta, hogy hogy engedheted meg, hogy azt a helyet lerombolják, ami a te dicsőítésedre van. Ugye? Nagyon-nagyon okos felelet. Erre Nagy Sándor megkérdezi a zsidókat. Kik ezek az emberek? Tehát kik azok, akik ezt csinálják? Kik ezek a bálványimádók, akik le akarják lombolni azt a házat, ahol engem dicsőítenek? Erre a zsidók azt mondták neki. Ezek a kutik, akik előtted állnak most. Erre Nagy Sándor azt mondta a zsidókat. A ti kezetekben vannak. Erre pedig most egy eléggé horrorisztikus, nem is voltam benne biztos, hogy jól olvastam az elején, de egy elég nyers leírás. Ezek után átlyukasztották ugye a kutiknak a sarkát, oda kötözték a lovaknak a farkához, és vonszolták őket a töviseken és a bogáncsokon át, egészen a Gerizim hegyig. Ugye milyenek a jelentőség, hogy a Gerizim hegy volt nekik ugye a spirituális központuk, a Gerizim hegy volt a szamaritánusoknak, illetve ugye a másik nevükön a kutiknak a központjuk, ott volt a szentélyük is, és ott pedig a Gerizim hegyen, ahová elcipelték ugye a ló után vonszolva, elültettek, itt ez a magyar fordításban bükkönyösnek volt írva, a héber az azt írja, hogy ez valami hüvelyes növényt jelent, tehát elültettek egy olyat, amit egyébként a kutik, tehát ugyanazt a növényt ültették el a zsidók ott a Gerizim hegyen, mint amit a kutik szerettek volna elültetni, azután, hogy lerombolják a zsidóknak a szentélyét a szentélynek a helyen. És aznap oké, a zsidók ünnepeltek és csináltak egy nagy fesztivált. Jó, próbáljuk megérteni azt, hogy milyennek az egész történetnek, talmudi történetnek a háttere. Ugye beszéltünk már arról, hogy mennyire veszélyes szektának a működése, pláne akkor, amikor egy országnak amikor egy ország nem teljesen, nem tud teljes mértékben önrendelkezni, meghatározni, hogy kik a vezetői, milyen módon tartják a szertartásaikat, és folyamatosan megvan az a veszély, hogy kívülről valamilyen más hatalom, fennhatóság beleavatkozik az életükbe, ami ugye, ugye a zsidók esetében ugye a vallási életnek a folytonos megélését folyamatosan fenyegeti. És mivel a zsidóság ugye elsősorban ugye egy spirituális közösségként apostrofáljuk, és nem politikai közösségként, ezért ugye ez óriási veszély, hogy ne szóljanak bele a vallásába. Azt tudjuk, hogy ugyanebben az időben volt erről a Josephus Flavius ír, ugye a zsidó történetíró, és ő írja meg, hogy a szamaritánusoknak volt egy vezetője, akit Szambállátnak hívtak, és ő hőbéresküdtett az Alexandrosznak, a Nagy Sándornak. És ugye akkor, amikor van egy kis csoport, ami azt mondja, hogy mi ugye kiválunk, nem ők az igazi zsidók, mi vagyunk a hagyománynak a valódi letéteményesei, a valódi őrzői és továbbivői, és mi hűséget fogadunk neked, és ennek a szektának nem áll érdekében annak a másik csoportnak az erősítése vagy akár eltűrése, az ugye létében fenyegeti a zsidóságot. Na most, tehát ez ilyen csoport volt a szamaritánusoké. Na most Nagy Sándor, ugye ez a talmudi történet, ez jól mondja, hogy mennyire életbevágóan fontos volt az, hogy a Simon, a cedik, az igazságos, az a megfelelő módon és megfelelő politikai, illetve diplomáciai érzékkel tudjon valahogy szót érteni a Nagy Sándorral, és megfordítani ezt a veszélyes tendenciát, ami esetleg őket eltávolítja ugye az akkori legnagyobb uralkodótól és ugye a központtól, és a kutikat, illetve a szamaritánusokat pedig ugye közelebb helyezi, ami mindig az ő kontoljukra ment volna. Jó. Igen, ami még egy érdekes dolog, ugye bálványimádásról beszéltünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és erről már az elején is beszéltem, hogy a zsidóság ugye rengeteg kultúrával élt már együtt, rengeteg kultúrának az ötvöző hatását éltem meg, közben csak nézem a... Igen, köszönöm, mindenkitől megkaptam a megerősítést, hogy láttanak, hallanak. Tehát folyamatosan, amikor a zsidóság egy másik kultúrával érintkezik, akkor a következő veszély áll fenn, mindaddig szép és jó, ameddig külsődleges dolgok befolyásolnak csupán, de abban a pillanatban, hogy ezek a hatások elérik mondjuk a vallást, az viszont már egy ütközőpont. Ugye pont azért, amit mondtam, hogy ez egy vallásközösség. És abban a pillanatban, hogy esetleg felüti a bálványimádás a fejét, ami a Talmudból tudjuk, mindjárt felolvasok ezzel kapcsolatban egy részt, a bálványimádás az egy nagyon csábító dolog. Abban a pillanatban ugye a zsidóság érzi magát fenyegetve. A Talmudnak a Sanhedrin traktátusán mondja azt, hogy amikor Rav Ashi és Menashe király beszélgettek. Ugye Menashe király volt az a király, aki a bálványimádásnak egy olyan erős elterjedéséért és meghonosodás, a zsidó körülben való meghonosodásáért volt felelős, amiért tulajdonképpen az előtte lévő királyok nem tettek annyit, mint ő egyedül ezért. És amikor a Rav Ashi megkérdezte, hogy miért foglalkozol te ennyit a bálványimádással, miért jó ez neked, akkor egy nagyon érdekes dolog, és nem tudom, mennyire tudunk ehhez majd értelmileg, érzelmileg kapcsolódni, de próbáljunk meg, hogy ez vajon mit jelenthet. Azt mondja a Sanhedrin traktátusa. A Menashe király azt mondja a Rav Ashinak, ha ott lettél volna, akkor a ruhám széléjébe kapaszkodva futottál volna utánam. Mit jelent ez? Azt mondta, hogy annyira erős volt ennek a bálványimádásnak a hatása, a vonzása, hogyha te láttad volna, te Rav Ashi, aki egy bölcs vagy, aki egy rabbi vagy, aki egy tóratudós vagy, akkor te se tudtál volna neki ellentállni. Itt valami olyan vonzásról beszél, olyan erős csábításról, amit látszólag valamiért nagyon nehéz volt leküzdeni és ellenállni ennek, és ugye nagyon sokan nem is tudták. És akkor, amikor bálványimádásról beszélünk, ugye én azt gondolom, hogy a legtöbben talán elsősorban ezekre a régi klasszikus bálványimádásra gondolunk, amit még talán ilyen kosztümös bibliafilmekben is láthatunk, hogy mondjuk a kövek, a szobrok, vagy amiről ugye klasszikusan ugye Ábrahámnak az apja Terach és ugye ilyen báványszobor készítő volt, hogy szobrokhoz imádkoztak. Mondjuk azt, hogy egy bizonyos szinten talán ez a fajta bávány imádás, mert mondjuk a monoteizmus felfedezése után már talán könnyű volt elutasítani. Azonban a görögféle bálványimádás az nagyon más volt, és abban volt egy nagyon-nagyon-nagyon erős vonzerő. És a vonzerő pedig az volt, hogy a görög kultúra az elsősorban emberközpontú volt. És ez tulajdonképpen az ember bálványozta. Most úgy értem, az embert állított a középpontban minden szinten. Az izraeli, ugye a zsidó kultúra ezzel szemben pedig inkább istenközpontú volt. És azt hiszem ez volt az, amiért és a görög kultúra ráadásul nagyon szofisztikált volt, nagyon kifinomult volt. Mert azt látjuk, hogy éppen ezért óriási hatással volt egyébként az irodalomra, a költészetre, az oktatásra is. Úgyhogy ennyit érdemes tudni, hogy miért kellett egy Simon az igazságos ahhoz, hogy mondjuk ezek ellen felépjen. Jó, még látom, hogy 40 percen vagyunk, megnézem, hogy még mi az, ami belefér, úgyhogy még a fontosabb dolgokat azért szeretném elmondani. Jó. Igen. Egy nagyon érdekes dolog. Azt láttuk, hogy ugye az előző történetből, az előző talmudi történetből, ugye ami a Gerizim-hegyi történet, hogy Nagy Sándor végül azt mondja, hogy jó, rendben, akkor mostantól a szövetségeseim azok elsősorban nem a kutik lesznek, ugye, akik hűbéresküdtettek nekem, ugye nem Szambálát vezet a szamaritánusok, hanem akkor a mainstream, mondjuk így a mainstream zsidóság. Azonban, amikor a Nagy Sándor azt mondta, hogy ezt az engedményt megteszi, akkor természetesen, mint ahogy a sejteni lehet, ezt nem ingyen tette, úgymond, tehát ehhez bizonyos feltételeket kötött, és ami nagyon és érdekes, hogy milyen feltételeket, ezt a Rabbi Abraham Ibn Daud a könyvéből olvassuk, a Sefer HaKabbalah azt mondja. És a király egy feltételhez kötötte Simonnak az igazságosnak, ugye az engedményét. Mi volt ez a feltétel? Hogy minden megszülető fiúnak, minden olyan fiú, aki egy papnak megszületik azon évben, az Alexandernek kell hívni, Alexandrosnak, ugye? Tehát annak a, tehát aki a Nagy Sándorról kapja a nevét, és Izrael a naptárát is, ugye a mi naptárunk szerint kell, hogy mostantól vezesse. És érdekes dolog, hogy azért ez nagyon durva és nagyon erős beavatkozásnak tűnik kulturálisan. Mégis, Simon a Cedik úgy gondolta, hogy ez nem olyan drágár. Ez inkább a Nagy Sándornak a hatásáról, a politikai hatalmáról szól, és nem annyira az, hogy beleavatkoznék esetleg abba, hogy milyen módon szolgálják az Istent, milyen istentiszteleteket vezetnek, mi az, ami számukra mondjuk szentségként definiálható, és mi az, ami profán, mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem. Tehát a rituális életben ilyen módon nem avatkozott bele, amiben beleavatkozott, annak inkább politikai jelentősége volt. De a Simon a Cedik pedig azt gondolta, hogy tulajdonképpen ez nem olyan nagy ár, és a zsidóetika órán foglalkoztunk ezzel, hogy ugye a zsidóság ugye pláne a diaszpóra alatt ugye elsősorban inkább edut volt, vagy eda, bocsánat, tehát egy spirituális közösség, és nem annyira kahal, mint politikai közösség. Egyébként is a számüzetésben, meg az elnyomásban az mindig a kahának, mindig a politikai közösségnek veszélyes, ellenben a spirituális közösségnek nem. Jó, és még egy nagyon érdekes történet, amit mindenféleképpen, igen, egyet minimum elmondok, még az még biztosan belefér, de lehet, hogy kettő is. Megint ugye a rabbinikus forrásokat nézve, a Talmud egy történetet ír le, amikor a Simon egy nazírral találkozik. A nazír az az ember, ugye, aki fogadalmat tesz, tartózkodik a bortól, és a Nedarim traktátusa ezzel kapcsolatban számol be egy érdekes dologról, hogy mi volt mégis csak az, mi volt az az értékrend, mi volt az a fajta világ, amit Simon egyszerűen igyekezett megőrizni. Ugye szemben azzal a fajta görög attitűddel, ami ugye az embert állította a középpontban, akár mondjuk a szépség, akár az intellektus, akár az alkotóerő tekintetében. Azt mondja, a Midrás írja le a találkozást Simon az igazságos és az új kultúra termékek között. Tehát az találkozás Simon az igazságos, és az új kultúra egy terméke között. Jó. Simon az igazságos, azt mondta. Az egész életemben csak egyetlen egyszer ettem egy názírnak a vétek áldozatát. Ki volt ez? Egy ember jött délről, egyszer oda jött hozzám, és megláttam, hogy milyen szépek a szemei, milyen gyönyörű az ábrázata, és milyen szépek a göndörfürkjei. Azt mondta neki, fiam, miért kívánod megsemmisíteni azt a gyönyörű szép növő hajadat? Ugye? Ő pedig azt felelte nekem. A falumban egy pásztor voltam, és egyik nap, mikor a vizet mertem ki a folyóból, megláttam a tükörképemet a vízben, és hirtelen elfogott a kísértés, hogy engedjek a vétkes hajlamainak, és elveszítsem magam. Azt mondtam magamban. Gonosz! Hét, te gonosz! Abból szerzel büszkeséget, ami nem is hozzátartozik, ami csak por, ami igazából csak por, kukacok és korrupció. Ugye? Tehát hirtelen ez a fiatalember meglátta a saját ábrázatát, elkezdte nagyon megszeretni, elkezdett vonzódni, ugye a saját tükörképéhez, ez az igazi narcisztikus hajlám, ugye, amikor szeretjük magunkat folyamatosan nézegetni, milyen szépek vagyunk, de ez a fiatalember felismerte azt, hogy mindez nem igazi érték. Mit mondod? Azt mondja, mindez por, kukacok és korrupció. Ugye porból vagyunk, porvá leszünk, a kukacok az talán egy kicsit naturalisztikusabb leírása annak, ami történik utána a testtel, és korrupció. Ugye? Tehát romlás. Ez az, amit a szépség, a fizikai szépség testesít meg. És ezért magamra, és azt Názir folytatja, hogy gyere, megkérdezi Simon, miért akartad levágatni a hajad, és ő pedig elmondja ezt, hogy amikor meglátta magát, majdnem elcsapolt, és rájött, hogy ezek olyan fölösleges világi dolgok, és így folytatja. Ezért magamra vállaltam, hogy lenyírom ezeket a göndör lokniaimat az égnek, tehát az örökké valónak a dicsőségére. Ekkor lehajoltam hozzá, megcsókoltam, és azt mondtam neki. Ezt ugye Simon egyszerűen mondja. Fiam, legyenek az emberek olyanok, mint te, akik az örökkévalónak az akaratát cselekszik meg, rengetegen Izraelben. Tehát azt mondja, legyen rengeteg olyan ember Izraelben, mint aki te, aki az örökkévalónak az akarata szerint él, aki nem a külsőségekkel van elfoglalva, aki nem az ilyen sekélyes értékeknek a rabja, hanem legyen olyan, mint te, aki ezekről le tud mondani, és szem előtt tudja tartani a valóban fontos dolgokat. Azt mondja, rajtad keresztül teljesedik be az írás, és ahogy mondva van, a férfi, vagy egy nő, bocsánat, ezt jó, ezt inkább felolvasom, mert ez ugye a Názirhoz kapcsolódik, ez a Mózes 4. könyvének 6. fejezete, itt is van, a második, verszak, igen, azt mondja, szólj Izrael fiaihoz, és mond nekik, férfi vagy nő, minden külön fogadást tesz, Názir fogadás, megtartózkodást fogadva az örökkévalónak. Tehát, hogy ilyen lenne az ideális jelölt Názirnak. Ez a Tosefta Názir részében van. Jó. Azt látjuk tehát, hogy a szép pásztorfiú az találkozik azzal a teszttel, ami tulajdonképpen megmutatja, hogy mennyire tud jól vizsgázni a zsidó értékekből, a zsidó mentalitásból, és azt látjuk, hogy sikerrel teljesíti ezt a vizsgát, és ez egyben szimbolizálja azt a fajta két attitűdöt, azt a fajta két kultúrát, amivel ugye a Simon jellemezte korszakban, ugye az emberek szembesültek. Ott volt Simon, ott volt ugye a zsidóság, az, ami ellenezte a bálványimádást, ami még a régi világnak a fenntartásáért küzdött. Ott volt a fiatalember, aki ugye folyamatosan ki van téve ezeknek a hellenisztikus hatásoknak, és akkor ott van a nagy döntés, el kell dönteni, hogy én tulajdonképpen hova tartozok. Igen. A Simon halála után pedig, csak hogy érezzük, hogy milyen hihetetlen erős volt az ő hatása, mennyire meghatározta a zsidóságnak az akkori életét, a Tosefta az, aki azt mondja róla, hogy egészen addig, amíg ő élt, addig a menora az folyamatosan égett. Mikor meghalt, akkor azt látták, hogy a menora az kialudt. Ugye ez valamennyire szimbolizálja azt a fajta spirituális tüzet, hogy ahogy a sima életben van, ugye minden felgyulladt körülötte, mármint most jó értelemben, szellemi, spirituális értelemben lángol körülötte. Azonban ahogy meghal, ahogy már nincs ott a többi zsidóval, ahogy már nem tud részt venni a szentélyszolgálatban és a hagyománynak a megőrzésében, úgy valahogy ennek a menórának a lángja is kialszik. Attól az időtől fogva folyamatosan kialudt, és mindig újra kellett gyújtani azt a menórát, ami eddig folyamatosan éget. Egészen addig, amíg Simon életben volt, ez is ugye még ugyanez a forrás, a Tosefta Szotta traktátusából, azt mondja, hogy egészen addig, amíg Simon élt, az oltárnak a tüze az is folyamatosan égett. Amikor elrendezték azt reggel, akkor annak az intenzitása, tehát az égése az erősebb volt ugye a nap folyamán, és képesek voltak arra, hogy a nappali égő áldozatot és egyéb további áldozatokat ott bemutassák. És mindehhez nekik nem kellett még további tüzelőanyagot hozzáadni. Onnantól kezdve viszont, hogy Simon meghalt, folyamatosan újra táplálni kellett ezt a tüzet, ami addig még magától égett. Jó. Igen, zárásként egy gondolat. Ugye azzal indítottuk ezt a mai beszélgetést, ezt a mai órát, hogy felolvastunk az atyák traktátusából, az első fejezetből ugye a második misnát. Ugye miért? Azért, mert azt mondtuk, hogy ugye most elsősorban a bölcsekkel foglalkozunk, azzal, hogy ők milyen hatást tettek ugye a zsidóságra az adott korszakban, és a különböző rabbinikus források megvizsgálásával mi az, amit látunk. Most akkor újra felolvassuk, mert kértem, hogy erre emlékezzünk. Mit írt az atyák tanítása a Simonról? Simon az igazságos, a szent gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Ő mondta, három dolog a világ alapillére, és akkor itt egyezték meg, hogy itt ez a három alapillére tulajdonképpen az ő tanításának volt az alapillére, nem csak a világ alapillére, azt mondja, a Tóra, a szentélybeli szolgálat és a jó cselekedetek. És valóban a Simonnak az életét tulajdonképpen ezt testesítette meg. Azt mondja, hogy ő volt az, aki igyekezett megőrizni ugye a Tórát, ez volt az első alappillér, együtt a szentgyülekezetnek a tagjai, valamit a profétáktól kapott még meg. És látjuk, hogy a Simon tényleg még valahogy, amit mondtunk, ő volt az utolsó ember, aki észemében megtestesítette azt a fajta vezetőt, aki még a profétáktól származott, de már ugye a bölcsek közé is tartozott. Tehát valahogy összefogta ezt a proféciából, a halakába átnyúló világot. Ő volt az, aki ugye még tudta így győrizni a Tórát a Szent Gyülekezettel együtt. Védte a templom szolgálatot, ugye beszéltük, hogy mekkora a veszélye volt annak, hogy amikor a szamaritánusok Nagy Sándornak bepanaszolták őket, és azt mondták, hogy már pedig nem is ők a valódi zsidóság, és ellened szövetkeznek, és felázódnak ellened, és le akarták rombolni a szentét, ugye? Beszéltük, hogy ez mekkora tragédia lett volna. Tehát nem csak a Tórát védte meg, hanem a második alapillért is, ugye? A szentét, amit mondtunk, ami az örökkévalóhoz kapcsolja a zsidókat. És a harmadik pedig ugye az a fajta szeretetteli közeledés, attitűd, amivel az emberekhez viszonyult, ami fel tudja szabadítani az embert, hogy ne magát bálványozza, hanem az örökkévalót szolgálja, és felismerje magában is, hogy az ő valódi eszenciája, az ő valódi lényege az valami isteni. Ugye? És ilyen módon pedig, ugye, amit mondtunk, hogy jó cselekedetek, ahogy ezzel a fiatal emberrel is bánt, ahogy megcsókolta, és ahogy azt mondta, hogy legyenek olyanok Izraelben mindannyian, mint amilyen te vagy. Úgyhogy ez volt a mai órán, ugye Simonnak az örökségét szerettük volna megnézni, úgyhogy erre emlékezzünk. A következő órán Szohói Antigónuszról fogunk tanulni, és a spirituális elitizmusnak a világáról, de természetesen, mielőtt majd neki kezdenénk, azelőtt vissza fogunk egy kicsit térni a Simonra, hogy újra egy kicsit átfrissítsük, még az Ezrára is vissza fogunk térni, mert ennek a tanulásnak az a lényeg, hogy valahogy mindig sorrendben, kronológiaig ott legyen a fejünkben. Úgyhogy ha valakinek meg bármi kérdése van, képes Otto, én köszönöm szépen a figyelmet. Ha pedig valakinek bármi kérdése van, akkor sok szeretettel várom, nyugodtan írhat ide, vagy korábbi felvételeken már ott van az e-mail címem azon is. És akkor még egyszer, 5 nap múlva, Tehát hétfői napon, megint csak este 10, bocsánat, nektek 9 órakor, nekem 10 órakor itt Izraelben, zsidó etikával fogunk foglalkozni, folytatjuk, és egy hét múlva fogjuk ezzel az órával folytatni, ugye a Szokolyi Antigónosszal. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, és mi már ezen a héten nem találkozunk, úgyhogy majd előre mondom, hogy akkor a bucsádásom, a csalom, további jó tanulást a hétre, sziasztok, kellemes esét!